Hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit. Még mondanék néhány szót, mielőtt elkezdődik az előadás. Ismét köszöntenék akkor mindenkit. Magam és a kollégáim Szűcs Péter és Fehér Krisztina nevében az MTA DAB Nyelvtudományi Munkabizottság részéről. Én magam Rákosi György vagyok. A mai vendégünk Ékis Katalin lesz, az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, egyetemi tanár. És most hát sok minden más mellett, ami indokoltá teszi ezt a meghívást. Most két különleges indokunk is volt. Az egyik az, hogy a közelmúltban ünnepelte tanárnő kerek évforduló születésnapját. Csak úgy, mint az előző vendégünk Kontra Miklós, akit két héttel ezelőtt hallgattunk. És szintén ugyanúgy, mint Kontra Miklós, egy kis tanárnő is erőszálakkal kötődik Debrecenhez. Mindenki jól tudja, hogy Debrecenben tanárnő itt született. Itt járt egyetemre, és itt is kezdte a pályafutását, úgyhogy nagyon örülünk, hogy el tudta vállalni tanárnő ezt a mai előadást. Erről az egész pályafutásról én most nem is szeretnék külön beszélni. Hadd említsek meg csak annyit, hogy arra a kerek évforduló születésnapra született egy külön kötete az általános nyelvészeti tanulmányoknak. Ez a 32. kötet, Dékány Éva, Halm Tamás és Surányi Balázs szerkesztette. Ez egy kivételesen hosszú kötet lett, ugyanis nagyon sokan írtak bele cikkeket Ékis tanárnő tiszteletére. Többek közt a DAB több tagja is. Surányi Balázs írta, ez egy nagyon szép előszót, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. És ez az egész kötet egyébként elérhető az akadémiai kiadónak a MELSZ adatbázisában, amihez mindenki hozzá tud férni a magyar egyetemi és akadémiai szférából a saját intézményi accountján keresztül. És ebben a kötetben a tanárnő érdeklődési területeinek megfelelően vannak kategorizálva a cikkek, tehát nagyobbik része az a mondattan és az alaktan témaköréről szól. Van egy jelentéstani fejezet, és utolsóként jön egy nyelvtörténeti és egy uralisztikai fejezet, ami ugye közvetlenül kapcsolódik ahhoz, amiről ma is fogunk itt hallani. Ugye látjuk itt az előadás címét, fejlődés vagy változás, az alárendelés alakulása a magyarban és az ugor nyelvekben. Ez egy olyan tematika, ahogy ezt Surányi Balázs írja is a kötetezét előszójában, ami az elmúlt 20 évben jelent meg Ékis Katalin munkásságában, de nagyon szervesen kapcsolódik ahhoz, ami azelőtt is történt, és nagyon komoly eredményeket sikerült itt is elérni, úgyhogy izgalommal várjuk ezt a mai előadást is.
Köszönöm szépen, nagyon köszönöm a meghívást, mindig öröm nekem Debrecenbe menni, most is öröm lett volna, de azért így is örülök, hogy virtuálisan ott lehetek. És hát olvasom itt az ismerős neveket a résztvevők között, tényleg sajnálom, hogy nem lehetek ott személyesen. Tehát, ugye az előadásom témája, hogy ugye tudjuk, hogy az uráli alapnyelvben, meg az ugor alapnyelvben nem volt véges kötőszóval bevezetett alárendelés. Ez az ősmagyar korban jelent meg a magyarban, és mostanában jelenik meg a testvérnyelvekben, és kérdés, hogy ez valamilyen új fejlődési szintet jelent a nyelvek történetében, vagy egyszerűen csak változás, és ha változás, akkor mi motiválja, mi motiválta. Tehát előadásomnak az a célja, hogy megmutassam, hogy alárendelő mellékmondatok, tehát a kötőszóval bevezetett alárendelő mondatok megjelenése az ősmagyarban és a mai obi-ugor nyelvekben nem valamiféle gondolkodásbeli vagy nyelvi fejlődés eredménye, hanem az alapszórend megváltozásának a következménye. Tehát, szóval amellett fogok érvelni, illetve az tulajdonképpen általánosan elfogadott dolog, hogy a proto-uráliban meg a proto-ugor alapnyelvben, tehát az ugor alapnyelvben még nem volt finit véges alárendelés. Ez van a magyarban, a finnben, az észtben, és megjelent az európai uráli nyelvekben, és azt látjuk, hogy minél rövidebb ideje vannak az uráli nyelvek indo-európai hatásnak kitéve, annál általánosabb bennük a nem véges, azaz igeneves alárendelés. Tehát a szibériai uráli nyelvekben, ugye, amelyek csak a 20. század közepe körül kerültek intenzív orosz hatás alá, ott még lényegében nincs véges alárendelés. Na most azokban a nyelvekben, ahol nincs véges, tehát finit, tehát időjeles igés és alárendelő kötőszóval bevezetett alárendelés, ott az igeneves szerkezetek alkotnak gazdag rendszert, ezeknek van sokféle változata, főnévi, melléknévi, határozói igenevek, gerundiumok, nominalizációk, önálló alannyal, kontrollált alannyal, gyakran személyragozott igével. Most ezt, hogy milyen lehetett az ugor alapnyelvi, meg az uráli alapnyelvi non-finit alárendelés, tehát az igeneves alárendelés, ezt ómagyar példákkal fogom illusztrálni. Tehát az ómagyar még őrzi azokat a szerkezeteket, az igeneveknek azt a gazdag rendszerét, amit a oroszországi uráli nyelvekben most látunk. Tehát sokféle főnév igenév volt, a főnév igenév ennek általában ugye névmási, üres névmási alanya volt, melyet egy főmondati argumentum kontrollált, tehát melynek referenciáját egy főmondati argumentum adta meg, tehát volt alanyi, kontrollos főnév, igenév, ne forduljon meg ő köntöse felvenni, volt tárgyi, kontrollos főnév, igenév, tehát én eresztettelek titeket, aratnotok, dativuszi kontroll, és mikor parancsolt volna az gyülekezetnek, leülni a szénán, vagy ablativuszi kontroll, földön soha ne lássunk tetület fiat szülnie, ugye tetület kontrollálja az infinitivus alanyát, de önálló dativuszi alanyjal is állhatott a főnév igenév, hiúság nektek világ előtt felkelnetek. Az igenév lehetett egyeztetve az alanyával, hát úgy, mint a mai magyarban is, tehát ez történt, amikor saját külön alanya volt, tehát lexikális, nem névmási alanya, például a 6A-ban, kellemetesek mindeneknek beteljesedniek. De még az üres, főnévi, üres névmási alanyal is egyezhetett az igenév, a főnévi igenév, ne akarjatok ezt tennetek. Azután ugye a 6A típusú egyeztetés az megmaradt, amikor a főnévi alannyal egyezett az igenév, a B típusú egyeztetés, amikor az üres névmással egyezett, ez eltűnt mára, de volt egy közbúrsú állapot, amit vagy úgy neveznek, hogy default egyeztetés, vagy anti-egyeztetés, amikor attól függetlenül, hogy milyen száma és személye volt az infinitivus alanyának, egyes szám harmadik személyű egyeztetést viselt az igenév, tehát intellektégedet későn szólónak lennie. Voltak gerundium is, gerundiumszerű alárendelés, tehát igeneves alárendelő típusok. Tehát volt egy T-képző, ami még bizonyos mértékig a mai magyarban is megvan, az e-féle szerkezetekben, hogy hazafelé mentünkben, vagy éltében, holtában, a volta, nyugta, ezek őrzik ezt a T-igeneves igenév képzőt. Tehát nézzük a 9 alatti példákat. Tehát vétkeztem Szent Léleknek 7 ajándékát, nem kívántom, bár itt nem látom a képektől a mondat végét. Tehát, vagy, és ő mindez megmondott csodákat Assisiban lakó barátoknak, embereknek nem látom. Előtte megmondotta vala, ő társi ott nem voltokban. Tehát a 9A-ban ugye kontrollált névmási alanya van ennek a T-képzős igenévnek, 9B-ben saját külön alanya, ő társi ott nem voltokban. Ezután megvolt, és ugye itt a tagadás is, tehát ezek, itt azt akarom hangsúlyozni, hogy ezek valójában alárendelt mondatok, tehát igeneves alárendelt mondatok, lényegében azt tudják, mint egy finit alárendelt mondat, tehát az igenévnek van alanya, és ezzel általában egyezik az alanyával. Ebben a 9B-s példában például tagadjuk is. Tehát egy tagadott alárendelt mondat. A másik ilyen gerundiumszerű képző az ás és képző. Ez még igen népszerűbb volt az U-magyarban, mint ma. Nézzük a 10 állati példát. Béfonál az ő haját, süvegnek alája, az őtett megnyerésre. Tehát ekkor még a nyerés, tehát ez az igenév, tárgyesetet is tudott adni a tárgyának, az őtett megnyerésre. Itt nem egyezik az igenév az alanyával, a 10b-ben egyezik. Szent szegénységnek kincse vallására őket megtanultanák. Vagy határozó igenheves alárendelés. Itt volt egy határozó igenévképző, ami mára kiveszett, ez az adta-ette, és láták azokat elmenettek, ugye itt egyezik az igenév. B-ben ki Szent Ferencet lelte vala egyház seprette, itt nem egyezik. Vagy a vánvén, ugye meg volt ez a vánvén képző. Ki halván, itt a ki, az tárgy, tehát nem élő, és raktalan tárgy, ki halván, tehát amit halván, Szent Ferenc vallja vala őtet nagy tisztességben. Vagy a 12b sem, elevenen sem halván nem távoztatom el. Itt látjuk a halván végén az M, ugye az egyes szám első személyi személyrag, tehát a név más, az a főmondati én által kontrollált egyes szám első személyi név más, és egyezik vele az igenév. A 12b-ben, 12a-ban nem egyezik, de olyan elmélet is van, hogy ebben a vánvén ragban az M is valójában személyrag, azaz N, ami a teszen, leszen, veszen ige alakokban van, tehát itt is ez is egy egyező igenév. Tehát tulajdonképpen azt akartam eddig mutatni, hogy tehát az ómagyarban és a többi uráli nyelvben is, tehát a nagy gazdagsága, sok félesége volt az alárendelő mondatoknak, csak tulajdonképpen az volt a különbség a maival összehasonlítva, hogy az igéjük nem véges ezeknek a mondatoknak, igeneves mondatok, de ez valójában teljes mondatok, tehát az ige felveszi a szokásos bővítményeit, alanya lehet neki, egyezhet az alanyával. A jelzői mellékmondatok még érdekesebbek, tehát akkor nem az ómagyarban, illetve az uráli nyelvek, mai testvérnyelvek nem posztnominális, vonatkozó névmással bevezetett jelzői mellékmondatot használtak, illetve használnak, hanem prenominális, úgynevezett gap relatívot, tehát egy űrt tartalmazó vonatkozó mellékmondatot. Tehát a vonatkozó névmás helyén egy üres helyet találunk, például Uramisten mennyei király, minden tehető. Tehát ugye itt aki helyén van ez az űr. Vagy adjad meg immár bűne szánt embernek, tehát az embernek, aki bűnét szánta. Vagy a tárgy helyén is lehet űr, és vegyed az neked szerzettem koronát. Tehát vegyed az koronát, melyet neked szerzettem. Ez volna a mai megfelelő. Vagy a birtokos helyén is lehet űr, ott van egy keze megaszott ember, tehát ott volt egy ember, akinek a keze megaszott. Tehát ez volt az igenévi vonatkozó mellékmondat, amit a korai ómagyar használt, illetve a mai testvérnyelvek használnak. Na most, tehát ez a sokféle nem finit, tehát igeneves alárendelő mellékmondat, tehát valójában ez képviselte az urári örökséget a korai ómagyarban. Tehát honnan tudjuk, miből gondoljuk, hogy ez volt az ősibb rétege a korai ómagyarnak? Hát persze azért is gondoljuk, mert ez az, ami ugye megfelel annak, amit a rokon nyelvekben találunk. De másrészt a non-finit, tehát az igeneves alárendelő mondatok más tekintetben is archaikus jegyeket mutatnak. Például tudjuk, hogy az ugor alapnyelvben, illetve az uráli alapnyelvben a tárgy nem mindig volt ragozott, tehát volt ragozatlan tárgy. Na most, az ómagyarban is sok ragozatlan tárgyat találunk, és ezek mindegyike igeneves mellékmondatban fordul elő. Tehát itt egy néhány példa. Ne forduljon meg ő köntöse felvenni. Vagy ki Szent Ferencet lejte vala egyház seprette. Vagy ő e gondolván íme úrnak angyala jelenik néki. Vagy hivatatlan az írástudókat, és királyleveli írókat. Királylevelei írókat. Vagy adjad meg immár bűne szántnak. Tehát itt mind hiányzik a tárgyra. Na most itt direkt olyan példákat hoztam többnyire, ahol a tárgy világosan határozott, tehát ugye e gondolván, ezt gondolván, vagy birtokosa van, ő köntöse, királylevelei, hogy világos legyen, hogy ezek nem inkorporált tárgyak, tehát nem arról van szó, hogy megyek szőlőkapálni, hanem ezek valódi határozott tárgyak, amelyek ugye, archaikus módon nem vesznek fel tárgyragot. Egy további archaikus jegy, ami gyakoribb a non-finit mellékmondatokban, mint a véges mellékmondatokban, a negatív névmással való tagadás. Tehát nézzük itt a példákat. Mindenestől fogva magának semmit megtartván, ugye nem az majd semmit meg nem tartván, vagy mindenestől fogván sem egyben megharagúván. Tehát sem egyben, egyben sem. Ugye nincs még egyszer kitéve a nem a tagadó szó, tehát ez még a tagadó egyeztetés előtti állapotot mutatja. Ő kérelmének sem egy használatját alojtván, tehát ugye hiányzik a tagadó szó, vagy kinek Boldog Ferenc mondá magát alázatos lenni semmi tudónak. Tehát nem semmit nem tudónak, csak semmi tudónak. Na most, tehát egy további érv mellett, hogy ez képviselte ugye az uráli ugor öröksége, tehát a non-finit alárendelés, hogy tudjuk, hogy a nyelvi változások tipikus lefolyási menete, tehát lefolyását egy ilyen úgynevezett S-görbével szokták ábrázolni. Na most, ugye az S-görbe ez azt mutatja, hogy egy változás lassan indul, majd hirtelen van egy felívelő szakasza, és akkor még sokáig, kis százalékban még sokáig megmarad a régi. Na most ugye ezt vissza is lehet követni, ezt a görbét, tehát azt látjuk, hogy az igeneves alárendeléseknek az aránya fokozatosan csökken. Hogyha visszakövetjük ezt a görbét, azt látjuk, hogy ezek aránya fokozatosan növekszik, és tehát az következik ebből, hogy ezek képviselték a tipikus alárendelést az ős magyarban. Ezt az S görbét számokkal is lehet illusztrálni, tehát például össze lehet hasonlítani az igeneves határozói alárendelést három egymást követő bibliafordításnak ugyanabban a könyvében, például a Máté evangéliumában. Azt látjuk, hogy a müncheni kódexben, ez 1416 körüli fordítás, ott 486 vámvén igenevet tartalmaz Máté evangéliuma, 100 évvel később a jordánszki kódex már csak 322-t, 1590-ben a Károli Biblia Máté evangéliuma már csak 286-ot. Tehát itt hozok egy példapárt, ami mutatja a változást. Ő pedig e gondolván, íme úrnak angyali jelenik néki, ez így szól a Müncheni kódexben, a Jordánszki kódexben már ezt olvassuk, mikoron kedig ezt gondolná, íme Úristennek angyala álmában néki jelenik. Tehát eltűnik az igeneves alárendelés, megjelenik a vonatkozó névmással bevezetett alárendelés. Az, hogy ez a gap relatív, tehát a prenominális űrt tartalmazó vonatkozó mellékmondat hogyan tűnik el, ezt nehéz automatikusan ugye erre rákeresni. Arra tudunk rákeresni, hogy hogyan növekszik a posznominális jelzői mellékmondatot bevezető vonatkozó névmások száma. Tehát a Müncheni kódex Máté evangéliumában 225 van, a Jordánszki kódexben 314, a Károli Bibliában 330, tehát ahogy ezek száma növekszik, úgy csökken a gap relatívok száma. Tehát itt egy példapár, ugye ott van egy keze megaszott ember, ezt olvassuk a Müncheni kódexben, és hogy szól ez a Jordánszkiban, és valahogy egy ember, kinek ő keze megaszott vala. Tehát ez már posztnominális vonatkozó mellékmondat, vonatkozó névmással bevezetve. Na most még az is egy jellemző tulajdonsága a ómagyarnak, hogy a közlés jelentő igék mellett gyakran, sőt általában parataxiszt találunk, azaz egyszerűen egymás mellé tett mondatokat. Direkt idézést magyarul. Tehát itt az 20 AB-t, 20 A, mondott Efraim, való bizony gazdaggá lettem. A B-t nem tudom elolvasni itt a képek miatt, de itt is ugye direkt idézés, mert János úgy mond vele néki, nem illik te néked, stb. Vagy a feleli az hős, én tudnék jobban ez kérdése felelnem, hogy nem te. Vagy kérdi őtet, honnan vallunk téged, jó hős? Na most hát nem akarom nagyon fárasztani a hallgatóságot azzal, hogy megmutassam, hogy ugyanezt találjuk, sőt, kizárólag ezt találjuk a testvérnyelvekben. Lényegében kizárólag ezt. Tehát itt csak illusztrálom, hogy hasonló típusú igeneves alárendelő mondatokat látunk. Például a hantiban is. Tehát a 22a egy alanyi mellékmondat, ugye ezt úgy mondanánk magyarul, hogy azt hallani, hogy valaki ide jön hozzánk, ez valahogy úgy szól hantiul, hogy ide valaki által jöttünk, hallatszik. Tehát egy ilyen gerundiumszerű alanyi mellékmondat. Vagy a B, fájdalmam elmúlta után enni kezdek. Tehát ez is egy ilyen participium, tulajdonképpen egy ilyen gerundiumszerű használatban. Vagy a jelzői mellékmondat, ez pont úgy hangzik, mint a magyarban, én eladottam ló, tehát a ló melyet én eladtam. Na hát akkor most tegyük fel a kérdést, hogy a mai magyar, sőt már a közép-magyar, ugye, ahol már elsősorban időjeles alárendelő kötőszóval bevezetett mellékmondatokat találunk, ez fejlettebb szintjét képviseli-e a nyelvnek. Most erre ugye sokáig az volt a válasz, hogy igen. Tehát a 19. században, még a 20. század elején is, sőt, még a Bengő Luránd szerkesztette történeti nyelvtanban is vannak erre utaló félmondatok, hogy ekkor vált a gondolkodás elég komplexi ahhoz, hogy ilyen és ilyen összetett mondatokat használjon. Azután ennek van egy korszerű, vagy mondjuk így politikailag korrektebb változata is ennek a nézetnek, és pedig az, hogy az írásbeliség tette szükségessé a finit alárendelést. Tehát a nyelvek akkor fejlesztik ki a véges alárendelő mellékmondatok rendszerét, amikor áttérnek az írásbeliségre. Ez a vita már egyszer elhalt, aztán újra indult, amikor ugye felfedezték a 2000 körül a piraha nyelvet, ezt az amazoniai indián nyelvet, ami főleg arról híres egyrészt, hogy nincsenek benne számnevek, csak egy, kettő, meg sok, és állítólag nincs benne alárendelés. Tehát ezt állítja Everett, az a misszionárius nyelvész, aki ezt a nyelvet tanulmányozta több cikkben, de ezt vitatják. Többen vitatták. Na most mit mond a nyelvelmélet erről a problémáról? Tehát azt mondja legalábbis a generatív nyelvelmélet, hogy az emberi nyelvek, valamennyi emberi nyelv egyformán fejlett. Tehát a grammatika az nem kulturális termék, hanem biológiai adottság. Ugye Chomsky úgy is szokta nevezni a grammatikát, hogy egy mentális szerv. Tehát a homo sapiens sapiens adottsága, amely már vagy 150 ezer éve velünk van. A szókincs az változik a kultúrával, de a grammatika nem. Tehát minden emberi nyelv képes rá, hogy annak a közösségnek, amely ezt a nyelvet használja, a külső és belső világát a maga teljességében leírja. Tehát minden nyelv alkalmas rá, hogy minden megnevezzen az adott közösség környezetében dolgokat, tulajdonságokat, cselekvéseket, viszonyokat, időbeli viszonyokat, módbeli viszonyokat, helybeli viszonyokat. Tehát elméletileg nem képzelhető el, hogy mondjuk a mai magyar nyelv fejlettebb nyelv volna, mint az ómagyar, vagy mint az ugor alapnyelv, vagy mint az uráli arab nyelv. De egyébként is gondoljunk bele, hogy amikor az ugor alapnyelvet beszélték, ugye akkor már megvoltak a piramisok, megvolt Hammurábi törvénykönyve, megvoltak a homéroszi eposzok, tehát miért is gondolnánk, hogy a mi őseink, valahogy a kevésbé komplex gondolkodás vagy nyelv jellemezte. Na most nyelvészettileg is szeretném alátámasztani, hogy a igeneves alárendelés az ugyanazt tudja, mint a véges alárendelés. Itt két tanulmányra hivatkozom elsősorban, a Givonnak egy régebbi, és Wurmbrand és a Lohninger szerzőpárosnak egy újabb cikkére. Ők azt vizsgálták, hogy milyen mondatbővítmény típusokat, tehát milyen fajta alárendelő mellékmondatokat találunk a mai indo-európai nyelvekben. És hát amellett érveltek, hogy a különféle predikátum típusok előírhatják, hogy ők milyen alárendelt mondatot kívánnak szemantikailag. Tehát elsősorban azt korlátozhatják, hogy az alárendelt mondat ideje hogyan viszonyuljon a főige idejéhez, és az alanya hogyan viszonyuljon a főmondati alanyhoz. És tehát ezek a szemantikai előírások, tehát a főige szemantikai sajátságai határozzák meg, hogy a beágyazott mondat a függetlenség, a transzparencia, az integráció és a komplexitás milyen fokát fogja mutatni. Na most ők három fő predikátum osztályt különböztetnek meg azok között, az igék között, melyek mondatbővítményt vesznek fel. Tehát az egyik fő osztály az attitűd igék, tehát ide tartozik például a mond, az állít, a hisz, és ezek olyan mondatbővítményt vesznek fel, melynek mind az ideje, mind az ágense teljesen független a főmondat idejétől, illetve ágensétől. Tehát ezt ugye könnyű belátni, én mondhatom azt, hogy mi lesz holnap, mi volt tegnap, magamról is beszéltek, más ágensekről is. Tehát, hogyha a mondat szerkezetet úgy képzeljük el, mint ahogy itt ez az ágrajz ábrázolja, akkor a mondat három fő tartományból áll. Alulról fölfelé, ugye a VP, ezt nevezhetjük tematikus tartománynak, tehát ez tartalmazza az igét és az ő vonzatait, bővítményeit. Erre épül az idő aspektus mód, tehát temporális, aspektuális, modális tartomány. Tehát itt foglalnak helyet azok a segédigék, melyek ezt az információt hordozzák, és a mondat legfelső rétege tartalmazza az operátorokat, például kérdő operátort, felszólító operátort. Ez az operátor tartomány. Na most, az úgynevezett attitűd igék, tehát a mond, állít, hisz, stb., tehát olyan bővítményt kívánnak, mely mindezt tartalmazza. Tehát egy teljes mondatot kívánnak, a tematikus időaspektus mód és operátor tartományjal. Az az egy ugye, a szokásos, generatív elméletben szokásos szimbólummal egy CP, egy CP kategóriájú mondatbővítményt. Most először a harmadik osztályra ugrom előre. Ezek viszont olyan főmondat igék, melyek esetében a beágyazott mondatnak az ideje is és az alanya is szükségszerűen azonos a főmondat idejével és főmondat alanyával. Tehát ilyenek például az olyan aspektuális igék, hogy kezd. Tehát elkezdtem énekelni, ugye itt az csak én lehetek mind a kezdésnek, mind az éneklésnek az alanya, és egybe kell, hogy essen a két igeidő. Vagy a próbál, ugye próbálok énekelni, vagy tudok énekelni. Tehát ide tartoznak a modális, aspektuális és kauzatív igék. Na most ezeknek is legalábbis egy VP tartomány, tehát egy tematikus tartományt kell tartalmaznia a bővítményüknek. Tehát a bővítményük mindenképpen egy ige az ő teljes argumentum készletével. Persze lehet ennél nagyobb. Tehát a beágyazott mondat, az minimálisan egy VP tartalmaz. Az angolban ez lehet csak tényleg egy VP, például a modális segédigéknél a will, can, stb. Után, vagy lehet egy infinitívusz, például az aspektuális vagy kauzatív igéknél. Na most az is meg van engedve, hogy itt a fő predikátum csak egy képző legyen, például a hat-het modális képző, vagy a tat-het kauzatív képző, és ebbe inkorporálódjék a beágyazott ige, illetve a beágyazott VP. És akkor, ha Visszamegyek a második predikátum osztályra, ez egy közbülső osztály, itt általában a beágyazott mondatnak függő ideje van. Tehát nem azonos az igeidő a főige idejével, de függ tőle, általában jövő hozzá képest jövő idejű. Ilyenek például akarok csinálni valamit, tervezek, megparancsolom, hogy valaki ezt is ezt csinálja. Ugye itt a függő idő, ez a magyarban általában a kötőmód, de lehet főnévi igenév is. Tehát az ilyen igéknek esetében a beágyazott alany lehet azonos a fő alanyjal, tehát én akarok énekelni, de lehet különböző is tőle, azt akarom, hogy te énekelj. Tehát az ilyen igék bővítménye az nem csak VP-t szokott tartalmazni, hanem a TAM, tehát temporális, aspektuális, modális tartományt is, tehát a kategóriája általában a TP. Tehát ugye ezt kell tudnia egy nyelvben a beágyazott mondatok rendszerének, tehát képesnek kell lennie, hogy ennek a három ige osztálynak a követelményeit kielégítse. Tehát kérdés, hogy például képesek-e az obi-ugor nyelvek e három mondat bővítmény típus megkülönböztetésére, a három fajta ige típus kívánalmainak kielégítésére. Tehát mi történik az attitűd igék esetében? Hát itt az obi-ugor nyelvek többnyire direkt idézést használnak. Tehát itt hozok példát, amikor beágyazott állítómondat, beágyazott kérdő, felszólító mondatot látom. Tehát azt mondta a feleségének, hogy megy erdei vadat, erdei halat vadászni. Ugye itt akkor erdei vad, erdei hal keresni megyek, feleségének mondta. Tehát nincs semmiféle egyeztetés, a névmásoknak a nézőpontja nincs megváltoztatva. Vagy apa által kérdeztetett, kisfiú, miért sírsz? Ugye már úgy mondanánk ezt, az apa megkérdezte a kisfiútól, hogy miért sír. Itt direkt idézés van. Vagy egy felszólító mód. Azt mondja a lányának, mondja, engem vízzel ellás, ugye ahelyett, hogy azt mondja a lányának, hogy hozzon vizet. Tehát, ugye itt ezek az igék, amelyek egy teljes CP-t kívánnak, ugye a beágyazott mondatként, tehát itt ez úgy valósul meg, hogy egy teljes független mondat idéződik. De arra is van például, hogy gerundiumos kifejezésként jelenik meg a beágyazás, például ő vele egy éjszaka háltamra 20 évig emlékeztem volna. Ugye itt a beágyazott mondat egy ilyen nominalizációszerű kifejezés. Na most az első fajta kvázi alárendelés, ami megjelenik ezekben a nyelvekben, és ami a magyarban is gyakori volt, az az úgynevezett korrelatív szerkezet. Tehát itt két majdnem független mondat van egymás mellé téve, és az egyik tartalmaz egy határozatlan névmást, a másik meg egy személyes vagy mutató névmást, és ezek korreferensek. Tehát így ez köti össze a két mondatot. Tehát valaki én atyámnak akaratját teendi, az én nekem testvérem, bátyám, nem látom, ugye, én nekem testvérem, húgom és anyám. Tehát a valaki és az, ugye ezek korrelálnak, ezek korrelációja köti össze a két mondatot. Az a névmás hiányozhat is, itt van egy hanti példa, a medve, ugye itt egy raktalan tárgy, medvét valahol megtalálta, jó álmot kívántak a medvével egymásnak. Tehát a medvével valahol találkozott, ott jó éjszakát kívántak a medvével egymásnak. Tehát ennyit az attitűdigékről. Na most a irreális függő idejű mondatbővítmények esetén többnyire főnévi igeneves kifejezést találunk. Tehát például én tanulóházba, azaz iskolába menni nem akarok, vagy... Na most itt leggyakoribb az alanyi kontroll, és amikor például egy tárgy vagy datívusz kontrollálná a beágyazott alanyt, akkor passzivizálják a főmondatot. Tehát két rént befogni, én parancsoltatott ő, vagy parancsoltatott neki. A modális vagy aspektuális igék is vagy infinitívust vonzanak, apjaim beszélni kezdett, vagy vannak olyan toldalékok is, tehát mint a magyarban, mondjuk a 6-7, az inkoatívum toldalék fejezi ki a kezdést, tehát itt egy szuffixumba ágyazódik a beágyazott VP. Ő elkezdett nekem pénzt küldeni. Na most egy fontos megfigyelés, hogy a véges alárendelés megjelenése az korrelál az SVO szórend megjelenésével. Tehát az uráli nyelvekben, ugye az oroszországi uráli, sőt az európai, eurázsiai uráli nyelvekben, ugye, annál szigorúbb az SOV szórend, minél keletebbre vagyunk, tehát Szibériában, és annál inkább általános az SVO szórend, minél nyugatabbra vagyunk. És a véges alárendelés az korrelál az SVO jelenlétével, tehát minél inkább SVO az alapszórend, annál általánosabb a véges alárendelés az adott nyelvben. Most a hantiban és mansiban csak az elmúlt néhány évtizedben jelent meg az SVO szórend, és itt hozok két példát, és ezek azt mutatják, hogy ez a szórend magukhoz az oroszból kölcsönzött lexikális elemekhez kötődik. Tehát NATO, ugye ez a NADO nyilván átvétele NATO, tehát kell sört főzni ez este, tehát elől áll az ige, nem hátul. Vagy egyikőtök sem tud győzni, itt a mozsna, ugye tud, és nem győzni tud, hanem tud győzni. Tehát beszivárgott már a hantiba és az SVO szórend. És hát a magyarban is, ugye a magyar is az SOV szórendet hozta magával az ugor alapnyelvből, és a vándorlások során elsősorban a török hatások érték, és a török nyelvek szintén szigorú SOV nyelvek. Tehát valószínű, hogy a honfoglalás után érhette a magyart nagy indoeurópai hatás, mely szerepet játszott az SVO szórend általánossá válásában. Na most a hantiban, illetve az ugor nyelvekben, az világosan látszik, hogy akkor jelenik meg az alárendelő kötőszó, amikor a tárgy az ige után szerepel. Tehát amikor a tárgyi mellékmondat az ige után áll. Tehát nézzük a 30 AB példát. Én csak azt hallgatom, amit anyám mond. Ugye a tipikus hanti mondatban a tárgy megelőzni az igét, itt követi, és ezt a mondatot már vonatkozó névmás vezeti be. Vagy a B, az öregember rájött, hogy fő a hús, ugye a sto, ez a hogy, ezt az oroszból kölcsönözték. Tehát, hogyha ige utáni mellékmondat, tárgyi mellékmondat, akkor megjelenik a kötőszó. A magyarban is megfigyelhetjük, hogy míg az igeneves mellékmondatok szinte kizárólag SOV szórendűek, a véges mondatokkal ugye egyre általánossábbá válik az SVO szórend. Tehát itt egy példa, azok legottan hálójuk meghagyván, ugye igenév, még itt hátul a tárgy, illetve hátul az ige, előtte a tárgy, hálójuk meghagyván. Azután megfordul a szórend, legottan elhagyván hálójukat és hajójukat, és ugye itt azután eltűnik az igenév is, tehát az SVO szórenddel megjelenik a véges igenadozás. Vagy egy másik példa, ott van egy keze megaszott ember, ugye itt nem SOV-t kellene mondani, hanem tehát fejvégű, fejkezdetű. Itt egy fejvégű nominális frázisban, míg a fej előtt áll a vonatkozó mellékmondat, keze megaszott ember, és ez igen neves alárendelés, és amikor megfordul a sorrend, megjelenik a vonatkozó névmás, egy ember, kinek ő keze megaszott. Na most, mivel magyarázzuk ezt a korrelációt? Tehát mivel magyarázzuk, hogy a SOV szórend esetén az igeneves alárendelés az általános, és az SVO szórenddel, vagy itt az ige és a tárgy viszonyát, ha figyeljük, akkor a fejkezdetű szerkezettel ugye megjelenik a véges alárendelés. Itt a Hawkinsnak a perceptuális magyarázatát szeretném segítségül hívni. John Hawkins több könyvében is kifejtette ezeket a nézeteit. Tehát ő azt gondolja, hogy a szintaktikai szerkezetet univerzális perceptuális elvek korlátozzák vagy szabályozzák. Ez tulajdonképpen a generatív nyelvészet is utal a gazdaságosság elvére, ez az ő nézete rokon ezzel, tehát azt mondja, hogy azok a szerkezetek rögzülnek egy nyelvben, melyeknek a feldolgozása gazdaságos. Na most ehhez ő több konkrétabb elvet is javasol. Az egyik ilyen elv, amire hivatkozik, a minimális tartomány elve. Tehát ő azt mondja, hogy a hallgató, ő azt mondja, hogy a human processor, tehát az emberi feldolgozó, az, aki meg akarja érteni a mondatot, minimalizálni törekszik azokat az összefüggő mondatszakaszokat, melyek alapján azonosítja a kombinációs és vagy függőségi viszonyokat, azért, hogy csökkentse a munka memória terhelését. Minél rövidebb az a mondatszakasz, melynek alapján egy kifejezés csomópont kategóriája és közvetlen összetevői rekonstruálhatók, annál optimálisabb a szerkezet. Tehát magyarul szólva, tehát a hallgató azt szereti, hogyha minél rövidebb mondatszakaszból azonosítható a mondatnak a szerkezete. Ugye ahhoz, hogy egy mondatot megértsünk, rekonstruálnunk kell a szerkezetét. Hát gondoljunk csak például az angolra, vagy akár a hantira, ahol ugye raktalan tárgyat használnak, tehát akkor tudjuk azonosítani, mi az alany, mi a tárgy, ha azonosítjuk a mondat szerkezetét. Na most a Hawkins elvei szerint minél rövidebb mondat szakasz alapján azonosítható a mondat szerkezete, annál jobb. Ugyanis minél hosszabb ez a szakasz, annál inkább megterheli a munkamemóriánkat. Tehát ugye minél rövidebb az a mondatszakasz, melynek alapján egy ilyen ágrajzot képzeljünk el, a mondat szerkezetben egy kifejezés csomópont, és annak közvetlen összetevői rekonstruálhatók, annál optimálisabb a szerkezet. Na most, egy kifejezés csomópont akkor rekonstruálható a mondat értelmezése során, ha a mondat balról jobbra való feldolgozása során egy kategória egyértelműen meghatározza. Tehát magyarul a VP-t, az igei kifejezést akkor tudjuk azonosítani, ha legalábbis az igét azonosítottuk. Ha megvan az ige, akkor tudjuk, hogy itt van egy igei kifejezés. Na most, ha egy tárgyas igéről van szó, ugye akkor a tárgyat is azonosítani kell, és ha a tárgy az egy tárgyi mellékmondat, akkor meg kell találnunk az alárendelő elemet ebben a tárgyi mellékmondatban, hogy azonosíthassuk, hogy ez egy beágyazott mondatot tartalmazó VP. Na most mi lehet ez az alárendelő elem? Véges mellékmondatban, azaz időjeles kötőszós mellékmondatban az alárendelő kötőszó. Igeneves mellékmondatban meg az igenévképző. Na most, minél rövidebb szakasz tartalmazza az igét, és a mondatbővítmény alárendelő elemét, annál könnyebb a mondatot feldolgozni. Ez egy kicsit absztraktan hangzó, de hogyha nézzünk egy-két példát, akkor világos lesz, hogy mire gondol Hawkins. Tehát vegyük megint azt a mondatot, hogy két rénnel befogni parancsoltatott. Ugye ahhoz, hogy itt észleljük, hogy itt egy összetett mondatról van szó, egy főig ahhoz, tehát egy tárgyi mellékmondatot tartalmazó összetett mondatról, ahhoz azonosítanunk kell a főigét, és az alárendelt mondatnak az alárendelő elemét. Na most igeneves alárendelő mondat esetén az igenévképző az alárendelő mondatnak az alárendelő eleme, ez mutatja, hogy itt ez egy alárendelt propozíció. Itt ebben a mondatban ez a két elem szomszédos egymással, tehát a ta, ugye az igenév, a ni-nek megfelelő igenévképző, meg a fuige szomszédos, tehát ez optimális. Vagy itt egy másik példa, én kisember időmben mentemet nem tudtam. Ez azt akarja jelenteni, hogy én nem tudtam, hogy jártam ott gyerekkoromban, kisemberkoromban. Itt megint az igenévképző, ugye ez mindig hátul áll, és mivel ez SOV nyelv, szigorú SOV nyelv, a tárgyi mellékmondat megelőzi közvetlenül az igét, tehát előtte áll a főigéne, tehát én gyerekkoromban ott jártamat nem tudtam. Itt is csak egy tagadó elem választja el őket, tehát optimálisan közel vannak egymáshoz. Tehát ezért optimális az igeneves alárendelés a szigorú SOV szórendű nyelvekben, mert ugye, így rövid az a mondatszakasz, minimális az a mondatszakasz, amely alapján a tárgyi mellékmondatot tartalmazó VP-t azonosítni tudjuk. Persze más lehetőség is van erre, tehát a szigorú SOV nyelvek gyakran mondat végi alárendelő kötőszót használnak. Tehát véges alárendelést és mondat végi kötőszót, ugye ilyen például a japán, vagy az udmurtban is megvan ez. Én, te hazajön, hogy gondolom. Tehát ez a sújszá, ez a hogynak felel meg, ez abból grammatikalizálódott, hogy mondván. Tehát egy hátul lévő alárendelő kötőszóval is el lehet ezt érni. Hát ugye ezek agglutináló nyelvek, és egyébként is Hawkinsnak van arra is egy elve, hogy miért jó, hogyha nem külön kötőszót, hanem igenévképzőt használunk alárendelő elemként. Van egy olyan elve, hogy maximalizáld az online feldolgozást, tehát szerinte az a legoptimálisabb szerkezet, ha maximalizálódnak azok a tulajdonságok, melyek X feldolgozása során X-el társíthatók. Tehát itt külön, a 37-es példában külön elemmel társítható az alárendelő funkció, meg a jövőidő második személy, stb. Funkciók. Hogyha ezek mind egy alárendelt igenéven találhatók, az akkor még gazdaságosabb. És hát ő azt mondja, hogy egy nyelv nyelvtana annak alapján konvencionalizálja a szerkezeteket, hogy mennyire preferáltak a performancia szempontjából. A preferáltság a használat gyakoriságából és a feldolgozás könnyűségéből vezethető le. Hawkins egyébként nagyon körülményesen fogalmaz, úgyhogy ezt is megpróbálom hétköznapi nyelven elmondani. Tehát ő azt mondja, hogy a grammatikák azokat a szerkezeteket rögzítik, melyeket könnyű feldolgozni. Tehát ha többféle opció is van, ugye akkor azok grammatikalizálódnak, azok válnak szabályá, kötelezővé, melyek a leggyakoribbak, és melyek a leggyakoribbak, melyeket legkönnyebb feldolgozni. Hát, ugye itt akkor hozok egy-két példát most a magyarból is. Tehát hasonlítsuk össze ugyanannak a mondatnak egy Jordánszki kódexbeli és egy Helbei Gáspár biblia fordításából való változatát. A Jordánszki kódexben az papi fejedelemkedik Ananiás, hagyja az ő száját arcul verni. Itt most kitakartam saját magamnak, illetve kitakarja ez a rendszer nekem, de itt van vagy 7 szó a hagyá és a verni között. Tehát ugye a hagyá ez a főige, és a verni, az ni, az infinitivus képzője, ez az alárendelő elem. Tehát ez egy olyan példa, ahol már SVO a szórend, a főigét követi, mondatértékű tárgy, de még igeneves. Tehát látjuk, hogy ez nem optimális a feldolgozás szempontjából, mert nagyon hosszú mondatszakaszt kell fejben tartanunk ahhoz, hogy a szerkezetet azonosíthassuk. Na most, hogy szól ez a újabb verzióban, amikor már az igenevet Véges mellékmondat helyettesíti, a papi fejedelem pedig parancsolá a mellette állóknak, hogy megütnék a száját. Ugye itt a parancsolá, hogy, tehát itt éppen a tárgy és a főige közé beékelődik egy bővítmény, egy három szóból álló bővítmény, de még itt is sokkal közelebb áll a főige és az alárendelő elem, mint az igeneves verzióban. Tehát ez mutatja, ugye az előbb azt néztük meg a hantiban, hogy miért jó, ha az igeneves alárendelést találjuk az SOV szerkezetben. Most azt látjuk, hogy miért jó, ha az alárendelő kötőszós alárendelést találjuk az SVO-s szerkezetben. És különösen világos ez például a jelzői mellékmondatok esetében. Ugye elejükbe kelik őnekik monnal kölkei elragadott nőstény medve, és a medve, melynek kölkét elragadták, itt megint kitakarja nekem a kép. Tehát itt ugye azt látjuk, hogy az igeneves módosító az nem szükségszerűen szomszédos a főnévvel, de a vonatkozó névmással bevezetett vonatkozó mellékmondat az viszont szomszédos vele. Ugyanakkor, mivel egy főnév, meg általában nincsenek bővítményei, itt nem olyan drámai a különbség, nem olyan nyilvánvalóan optimálisabb a egyik szerkezet, mint a másik. Tehát nem véletlen, hogy még az SOV szerkezetű nyelvek is gyakran használnak vonatkozó névmással bevezetett jelzői mellékmondatot, hiszen így is úgy is közel lesz az alárendelő elem a főnévhez. Tehát ugye itt a főnévi csoport azonosításához kell a főnév, meg a vonatkozó mellékmondat alárendelő eleme. Na most akár a főnevet követő vonatkozó mellékmondat azonosítja a jelzői mellékmondatot, akár a főnevet megelőző igeneves mellékmondat vége mindenképpen közel lesz a főnévhez, tehát itt nem olyan válogatósak a nyelvek, és hajlamosak bármely szórend esetén bármelyiket megengedni. Tehát összefoglalásul, tehát itt azt szerettem volna megmutatni, hogy az uráli és az ugor alapnyelven és a korai ősmagyarban még nem volt véges alárendelés, de az igeneves alárendelés plusz a parataxis ugyanúgy képes az alárendelt propozíció, a főige és az alárendelt propozíció közötti változatos szemantikai viszonyok megjelenítésére, mint a véges alárendelés. Tehát nem alacsonyabb rendűbb, hogy úgy mondjam, vagy szegényesebb, vagy kevésbé komplex az igeneves alárendelés, mint a véges alárendelés. Na most akkor miért cserélték fel mégis ezek a nyelvek, vagy miért cserélik fel a mai oroszországi uláli nyelvek, miért kezdték el felcserélni az igeneves alárendelést a véges alárendeléssel? Azért, mert megváltozott, illetve megváltozóban van az alapszórendjük. És mint ez a Hawkins minimális tartomány elvéből következik, SOV mondat szerkezet esetén az igeneves alárendelés a könnyebben feldolgozható, SVO mondat szerkezet esetén pedig az alárendelő kötőszóval bevezetett véges alárendelés a könnyebben feldolgozható. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen mi is ezt a nagyon érdekes és adatgazdag előadást. És akkor megnyitjuk most a lehetőséget arra, hogy bárki kérdezhessen.
Kérdezhetek valamit így elsőként?
Persze.
Tessék, Péter.
Az volna a kérdés, hogy mitől változik az alapszórend?
Aha. Igen, ez jó kérdés. Hát azt gondolom, tehát az oroszországi uráli nyelvek esetében teljesen evidens módon az orosz miatt.
Igen, világos.
Ott már mindenki orosz domináns kétnyelvű, tehát nagyon erős az orosz határ. Na most nekem az a meggyőződésem, és hát nem csak nekem, hogy a magyart is egy erős szláv hatás érhette. Tehát amikor a magyarok itt letelepedtek 895-ben vagy 96-ban, itt kellett, hogy találjanak egy szláv szubsztrátumot, ami addigra eltűnt, mire megjelennek az első nyelvemlékek, de valahogy ez a szubsztrátum hatás, ez érvényesülhetett a magyar szórend megváltozásában. Na most ugye persze tudjuk, hogy az indoeurópai szórend is eredetileg SOV volt, és hogy ez mitől változott SVO-vá, az még egy nyitott kérdés.
Kérdezhetek egy másodikat is?
Persze.
A német alárendelő szórend, tehát a mellékmondatok szórendje, az a Hawkins elve szerint akkor igazán jó, hogyha nagyon sokat számít az alárendelő kötőszó is. De szerintem többet számít az ige, az pedig borzasztóan messze van.
Na most, hát neki vannak ilyen mindenféle, tehát ő ír arról, hogy a nyelvek igyekeznek megkerülni, tehát mindenféle eszközöket találni, hogy optimalizálják a szórendjüket. Tehát a németben ugye gyakori a véges alárendelés, de a beágyazott mondatban, tehát az extraponálják, tehát kiteszik az igét a főmondat utára. Na most te mire gondolsz? Mert az ige azért legtöbbször mégiscsak hátul van, nem? Mert egy segédige van elől, és a főige ott van hátul. Meg
hát
az
én elsősorban, elsősorban a fordítóknak a gondjára gondoltam, amikor le kell fordítani egy német alárendelő mondatot, és meg kell várni, amíg az alárendelt mondat igéje is megérkezik.
Igen, de mondjuk, hogyha szigorúan ezt a minimális tartomány elvét nézzük, tehát itt azt mondaná a Hawkins, hogy tehát ugye ez talán a leggyakoribb, hogy van egy segédige, a főmondat végén megvan a lexikális ige, és jobbra kihelyezve az alárendelő mondat, és ugye a lexikális ige és az alárendelt mondat bevezetője mégiscsak szomszédosak.
Hát
tehát ich habe gesagt das, és akkor a gesagt das az csak szomszédos.
Csak nem segít.
Hát igen.
Köszönöm szépen.
Szólhatok?
Tessék.
Köszönöm szépen, kép nélkül. Nagyon örülök annak, amit mondtál, Kati, hogy hát itt nincsen különbség abban, hogy melyik típusú nyelv mit tud kifejezni. Ez egy bolondos idő lehetett. Az ellen viszont nem tudom, nem tűnt föl neked, hogy te képzőnek hívod ezt az igenév formáló alakot, ami azért nem képző, hiszen ez nem egy szófaj. Ez egy inflexió.
Hát nem tudom, én most már hajlamos vagyok csak toldalékot használni, szuffixumot. Tehát ugye a generatív nyelvészet eléggé gondban van azzal, hogy hogyan különítse el a képzőket, a jeleket, ragokat, és amíg a képzők mind a szótárban voltak delegálva, az inflexió, és mondjuk a jelek a szintaxisba, addig még talán ez ennek volt értelme, ennek a megkülönböztetésnek, de már újabban a képzőket is belerakják a szintaxisba. Úgyhogy lehet, hogy ez a... Nem tudom. Szóval ez a megkülönböztetés, ez kezd valahogy hogy érvényét veszíteni. Nem gondolod?
Én nem gondolom, mert valami különbség mégiscsak van egy lexéma létrehozása és egy mondatalkotó egység létrehozása között, és ez pedig egy predikátum, egy non-finit mondatban, nem pedig egy egyszerű lexéma, amit szótározható ebben a formájában. De ez egy mellékes kérdés, amire viszont szeretnék kitérni az, hogy én is azt hiszem, hogy itt orosz hatás van ezeknél a nyelveknél, de itt az a nagy kérdés, hogy van egy csomó másik nyelv, az Ótot Kovács Eszternek a szegedi diszertációja kazakról szólt, a kazakban pedig nincsen finit alárendelés, egyáltalán nincsen. Megmaradt végig egy SOV non-finit nyelvnek, jól lehet, ha nagyon hosszú ideig orosz környezetben éltek, és máig is azt hiszem, hogy elég sokan tudnak oroszul, tehát a kétnyelvűség ott is megvan. És ugyanez a helyzet azt hiszem a baszkkal is, ami megint csak nagyon hosszú ideje él egy indoeurópai környezetben, egy SVO típusú nyelv környezetében, és nagyon sokan kétnyelvűek, és mégsem történik meg ez a változás. Aztán még szeretnék másra is kitérni, csak most itt leállok, hogy tudjál esetleg erre válaszolni.
Hát nem tudok, ugye itt a lélektantól kezdve mindent föl szoktak itt hozni, ugye, hogy mekkora értéket tulajdonítunk az anyanyelvünknek, ugye, attól függ, hogy mennyire ragaszkodunk hozzá. Tehát azt hiszem, hogy kell ahhoz egy minimális nagyság, tehát lélekszámban, hogy fenn lehessen tartani egy nyelvet, fenn lehessen tartani annak a grammatikáját. Tehát Kazahsztánban, gondolom én, azért van kazah iskolarendszer, van írott kazah irodalom, írásos kultúra, tehát valahogy erősebb kell, hogy legyen ott a kazah nyelv jelenléte. Tehát itt...
Az igaz, de ha jól emlékszem, akkor egy arab írásról áttértek egy ciril írásra, és most térnek át egy latinra, ha jól emlékszem, szóval itt valami elég nagy zűr volt, de mindegy. A következő kérdésem a hantiról szól, arra a típusú hanti mondatról, és ebben nekem semmi ismeretem nincsen, ami egy sima egyenes idézet volt. Na most az egyenes idézetek azok egy kis másfajta dolgok, mint a mondatszerkezetbe beágyazott alárendelés, hiszen akkor szó szerint tudsz akár egy káromkodást is beletehetsz.
Igen.
Azt mondta a francba, hogy nem tudom ezt megcsinálni.
Igen.
Mert ezt nem lehet normálisan beágyazott mondatként előadni.
Igen.
A következő pedig a Hawkinsra vonatkozik. Nagyon érdekes dolog, hogy ugye a hogy törlés, az csak abban az esetben történik, hát én leginkább a magyart néztem, mert ugye az angolt ismerem, ahol közvetlenül az ige után van. Tehát, hogyha messzebb kerül az alárendelt mondat, akkor már nagyon nehéz az alárendelő kötőszót törölni. És ez támogatja a Hawkinsnek az érvelését. Másfelől viszont olyan non-finit alárendeléseknél, amikor nem komplementum, hanem egy adjunktum, például megcsinálván ezt és ezt a feladatot, a fiúk, a szomszéd, stb. Jó messzire kerül egymástól a non-finitige és a finitige. És ugyanez a helyzet a magyar vonatkozó mellékmondattal, amikor távolra kerül a szó, amire utal a főnév, vagy mészkői csoport, amire utal a vonatkoztatás, akkor nekünk van egy eszközünk, hogy azt a könyvet olvasták el a fiúk tegnap délután az utca közepén, amelyet. És akkor jó messzire került a könyvtől, mert van egy eszközünk, ami távolra tesz, és egy csomó nyelvnek vannak ilyen eszközei, az orosznak egészen biztosan van egy ilyen eszköze. Tehát megint csak kicsit sántít ez a fajta érvelés.
Hát nem mondanám, hogy sántít, hanem hogy nyilván ez egy része az igazságnak, és tehát ezt a Hawkins is ugye nem véletlenül írt nem tudom hány könyvet, tehát és felsorol egyéb eszközöket is, amelyekkel ezt az elvet lehet teljesíteni, lehet, vagy pedig megkerülni. És hát az alárendelésnél is ugye itt fölmerülnek olyan kérdések, hogy például a prozódiával lehet-e érzékeltetni az alárendelést. Itt a pirahával kapcsolatban is fölmerült, hogy egy alárendelése az, vagy a parataxis esetén, hogyha prozódiával ágyazunk be egy mondatot egy másikba. Tehát itt biztos, hogy van egy csomó részletkérdés, amit vizsgálni lehetne, vagy kellene.
Bólogatok, de ezt nem láttam, úgyhogy most elhallgatok.
Én szeretnék kérdezni valamit, nem tudom, lehet hallani?
Persze, igen. Persze.
De mint szintaxishoz nem nagyon értő ember, ez egy általánosabb kérdés lesz. Hát azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a tanárnő, vagy mit mond akár Hawkins, vagy bárki arról, hogy a performancia jellegű megszorítások, azok hogyan szivárognak be a nyelvtanba? Konkrétan, amennyire értettem, itt valamifajta nyelvfeldolgozási korlát határozza meg azt, hogy melyik szerkezet lesz preferált. Tehát, hogy ezt úgy kell érteni, hogy a nyelvtan nem szűri ki az ennek ellenmondó szerkezeteket, csak statisztikailag preferálja azokat, amelyek mégiscsak könnyebben feldolgozhatók, vagy valamilyen értelemben a nyelvtan részévé válik ez a performancia korlát. Nem tudom, mennyire.
Igen, hát azt hiszem, hogy ezt azért nem mondja, mert nem akar nagyon konfliktusba kerülni a generatív nyelvészekkel, és azt mondja, hogy a gyakoriság, tehát nem akar egy teljesen funkcionális magyarázatot adni, nem. Tehát a preferált szerkezetek a gyakoriak, és ezért hajlamosak azok rögzülni és kötelezővé válni.
Köszönöm. De
Tessék.
hogy ez azt is jelenti, hogy elvileg megengedhető, hogy tartós időn keresztül fennálljon egy olyan állapot, ahol ami performancia szempontból nehezebb, vagy jelöltebb, vagy.
Persze, tehát neki egy csomó ilyen statisztikai elemzése van, hogy egy nyelv, mondjuk a mai magyarban is ugye vannak igeneves szerkezetek, és hát az uráli nyelvek egy részében is már megjelentek a véges alárendelés, tehát ilyenkor, tehát statisztikailag mutatja be, hogy az egyik nyelvtípusban sokkal gyakoribb az egyik, a másikban sokkal gyakoribb a másik, és tehát szoktak vele vitatkozni a generatív nyelvészek, akik formális elvekből vezetik le ezeket az összefüggéseket, például a final over final principle, ugye az egy ilyen univerzális formális elv, amiből szintén megpróbálták levezetni ezt a fajta korrelációt, tehát ez azt jelenti, hogy egy final over final, tehát egy fejvégű szerkezet alá nem ágyazható be egy fejkezdetű szerkezet. De az a baj, hogy ezek az univerzális elvek, ezek univerzálisak, nem engednek meg kivételeket, és ez azt mondja Hawkins, hogy azért hihetőbb az ő magyarázata, mert ez csak tendenciákat fogalmaz meg. Tehát ami preferáltabb, az gyakoribb, de nem zárja ki a másik lehetőséget.
Köszönöm.
Hát, amíg gondolkodunk, közben eszembe jutott egy ilyen régi problémánk, ami ez a keret lehet, hogy megoldást ad. Más nem hallottam még. Hogy az angolban lehet olyan, hogy egy főnévi csoportnak van egy főnév égeneves posztmodifikálója, tehát mondjuk the road to go is. És ez egyáltalán nincs meg a magyarban, tehát nincsen, hogy az út hazamenni címként sem, meg se, hogy oda mindenképpen valamilyen véges módosító kell a fej után, hogy esetleg ez a megközelítés, ez magyarázhatja azt annyiban, hogy ugye az angolban a főnév után egyből ott van a főnév égenévnek a jelölője.
Aha,
Magyarban viszont
igen. Igen.
most visszatérve a Rebrus kérdésére, hogyha ez tényleg így van, hogy ez valahogy magyarázza, akkor itt ez ilyen nagyon kemény megszorításként grammatikalizálódott a magyarban. Nem tudom, a korábbi nyelvállapotokban volt olyan, hogy a főnévi fej után volt egy főnévi égeneves módosító?
Hát itt, mintha lett volna egy példa itt a legelején, de ez nagyon kivételes. Ugye talán itt, hogy valahol emlékszem, hogy volt ilyen, hogy szóval mindenesetre ritka. Hát itt a jelző mellékmondatok között azt hiszem volt valami. Igen. Mennyei király minden, nem igaz, mert csak kitakarta nekem azt, hogy Atya Isten, de valójában azt módosítja az igenév, nem a mennyei király, tehát Uram Isten, mennyei király, minden tehető Atya Isten. Úgyhogy nem, nincs olyan példa.
Ez érdekes lenne megnézni, hogy ez hogy működik, ez a szerkezet különböző nyelvekben, hogy mennyire jön az általánosításként.
Hát ez a gap relatív, ezt egyébként ezt úgy emlegetik, hogy ez mindig prenominális. De persze ez sokféle relatív van, úgyhogy. És az angolt ezt nem tekintik gap relatívnak, ugye, hanem ott valamilyen rejtett vagy törölt vonatkozó névmás van az elején.
Köszönöm szépen. További kérdések, megjegyzések?
Kérdezhetek még egy valamit? Csak
Tessék.
azért, mert most úgysem kérdez senki más. Ez már eléggé partikuláris, az én múltbeli segédigermániámmal függ össze, hogy én úgy gondolom, hogy a múltbeli segédigék mind amblokk a hármas kategóriába kerültek. A
Igen.
példa inkább azt mutatja, hogy ott alanyorientált modális segédigék vannak, és én a beszélőorientáltakat inkább a kettesbe vinném valószínűleg.
Ezek melyek volnának?
Tessék? Hát például
Melyeket?
a kell, a szabad, stb. Tehát főleg azok a deontikus igék, amiket az angol úgy tart számon, hogy a beszélő és a mondatalanya között fejeznek ki valamilyen viszonyt.
Igen, hát ugye a magyarban ez egy külön osztály, hogy nincs tehát a fülige személytelen, és ezt úgy tekintjük, igen, hogy a
Igen.
beágyazott igének van saját alanya.
Ez valószínűleg úgy igaz is a magyarra, az angolra kevésbé talán valamennyire.
Én is egyetértek veled, hogy ez a második osztály, tehát itt ez nem szükségszerű, hogy egybeessen a főmondati meg a, illetve hogy nem tudom, na. Igen, meg az igeidő is, az is tulajdonképpen nem kell, hogy azonos legyen a kellésnek, meg a
Igen,
propozíciónak az igeideje.
meg a magyarban megvan ez a két lehetőség, hogy Pista el kell, hogy menjen, mert Pistának el kell menni, stb. Ez gyanúsá teszi a dolgot mindenképpen.
Hát igen, nem tudom. Nem tudom, igen. Kérdés, hogy az holnap el kell mennem, akkor az most kell, és holnap elmenni, vagy a kell, és nem tudom. Holnapra vonatkozik.
Igen. Jó, ennél többre nem is számított, köszönöm szépen.
Akkor már én is szólhatok még egyet, ha nincsen más.
Persze.
Ehhez csatlakozik. Hallható vagyok?
Igen.
Igen.
Az az érdekes, hogy a magyar tekintve, ahonnan kipusztult bizonyos számú igenév, azért él és virul az igenévrendszer. Sőt, én egyre több igenevet találok, amit olyan képzős főneveknek tartott szerkezetek. Lackó Tibivel szoktam erről jókat vitázni, amik szerintem igenevek, de még hogyha ki is pusztult néhány igenév típus a magyarból, azért egy csomó igenév él és virul. Ugyanez a helyzet a törökben, ahol a perzsa hatásra bejött egy finit komplementum mellékmondat, egy ilyen hogykötőszós típusú mellékmondat, de az SOV török az megmaradt, és ott van az összes non-finit mellékmondat a törökben is. Tehát úgy tűnik nekem, és ez az én kérdésem hozzád, Kati, hogy nem arról van szó, hogy átalakul a non-finitből finitté, hanem hogy kiteljesedik egy több eszközi rendszerré válnak ezek a nyelvek. Nem így látod?
Hát ugye Dékány Éva írt erről a magyar generatív történeti nyelvtanunkban, vagy mondattanunkban, és ő amellett érvel, hogy sokat egyszerűsödött az igenévrendszer. Tehát például ugye tehát kövületekben sok minden megmaradt, tehát például ez a fajta gerundium, hogy hazafelé mentemben, de elvesztette rugalmasságát, tehát már csak kevés igével, kevés esetraggal használható. Azután például a vánvén, ugye ez is még használható volt mindenféle alannyal, hogy mi otthon lévénk, te otthon lévéd, stb. Stb. Tehát itt is maradt az egyszerű lévén, ami már névmásokkal se használható, Péter otthon lévén. Szóval egyszerűsödött a rendszer, ómagyarban, tehát lehetett ezeket szemíragozni, lehetett saját alanyuk. Most, ami megmaradt, az teljesen igenévszerű, tehát az kivételes, ugye a személytelen igék, amelyek megengednek saját alanyú szemíragos igennevet, ez a kell Péternek hazamennie, de tehát ezek ilyen nagyon igenévszerűvé váltak, tehát kontrollált alany, és nincs ragozás. Úgyhogy szóval egyszerűsödött a rendszer, de megmaradt. Igen, megmaradt. Ugye azt jósolja a Givon meg a Wurmbrand, hogy ezekre szükség is van a modálisok, meg aspektuális, meg temporális segédigék esetében.
Megint bólogatok, de csak egy apróság még, hogy a melléknévi igenevek és a vonatkozó mellékmondatok párhuzamosan élnek egymás mellett, és ez így is marad továbbra is, pedig
És ez így is marad, de itt is ugye már nincs az, hogy neked
egyszerűsítés.
szerzettem koronát, már csak az marad, hogy említettem példa, de itt is elveszett a
Így van,
tehát
bólogatok.
egyszerűsödött.
Bólogatok, egyetértek, köszönöm.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen.
Még egy rövid kérdés lehet, de megint nem
Tessék,
biztos,
nyugodtan.
hogy lényeget érinti, hogy a mai magyarban mondhatjuk azt, hogy a kötőmód, felszólító módnak nincs ideje?
Hát ezt függőidőnek szokták mondani. Tehát ez azt jelenti, hogy a főmondathoz képest általában jövő idő. Úgyhogy, tehát én azt mondanám, hogy nincs önálló ideje. De ugye itt nagyon kicsi a különbség, és ezért is van az, hogy kezdi kiszorítani a kötőmód. Ugye a Balkánon már kiszorította teljesen a főnévi igenevet, és ez most nálunk is már ugye folyamatban van, ahelyett, hogy el kell mennem, ugye ott van az el kell menjek, vagy beszabad mennünk, beszabad menjünk. Szóval itt is már a kötőmód kiszorítja a főnévi igenevet, tehát ez azt mutatja, hogy olyan nagy különbség nincs a időtlen meg a függőidős szerkezet között.
Tehát morfológiailag mondhatjuk azt, hogy a jelen idő, múlt idő az kombinálódhat, hát kijelentő móddal és feltételes móddal, de a kötőmóddal nem ebben az értelemben.
Igen.
Kérdezhetek még egyet, ez már pofátlanság, tudom, de most az jutott eszembe erről, hogy vajon annak a feltételezésnek, hogy a jelenlegi magyar múltidő, vagyis az egy időszakból lehet-e közelebb a
Nem
változáshoz.
hallottam az utolsó mondatodat.
Tehát az, hogy az a tény, hogy vagy feltételezés, hogy a magyar múltidőnek a téje
Igen.
eredetileg a melléknévi jelenév téjéből alakult ki, ez összefüggésben lehet-e ezzel?
Tehát én ezzel nem értek egyet, vagy ha ez
Értem.
igaz is valamilyen módon, ez nagyon több lépcsőben történt. Tehát abból a T-ből először egy perfektivitás, tehát egy
Igen.
perfective aspect, egy
Igen.
aspektus rag lett. Tehát a
Igen.
korai jómagyarban megmondtam, az azt jelenti, hogy I have told you.
Igen.
És, de ez igen, ez ebből a T-ből alakult ki, de ez a perfektivitás jelölő, a present perfect alakult át múltidővé a magyarban. És hogy ennek mihez volna köze? Most
Hát
elfelejtettem.
ahhoz, hogy az időjeles mellékmondatok gyakoribbá váltak, és ez tulajdonképpen ez ilyen Fregoli alak, ami szolgált előtte is, szolgál utána is.
Hát nem tudom.
Jó, köszönöm.
Egy ötlet.
Igen, az.
Köszönjük szépen, még további kérdések, megjegyzések? Hát nem látok most senkit jelentkezni, úgyhogy akkor nagyon megköszönjük még egyszer tanárnőnek ezt az előadást. Külön köszönöm a technikával való megküzdést is, és akkor nagyon örülök, hogy éppen sikerült, hogy a kezdetre mindennek összejönnie. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket, a részvételt is, és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk, és majd egy jobb új évet, mint ami az ilyen volt, mint az idei volt általában.
Köszönöm szépen, én
Köszönöm.
is köszönöm a meghívást. Csak viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Szia.